felek, hogy neked tudunk megköszönni, hogy az Isten tisztelet öröme után, hiszen veled lehettünk közösségben, úrvacsorai közösségben veled és egymással, most újra együtt lehetünk, mert te itt vagy. Köszönjük a vasaríti gyülekezeten belül kisebb közösségek lehetőségét. Hálásak vagyunk, hogy annyi mindenről tanulhattunk már te tőled, te rólad, és köszönjük, hogy most is folytathatjuk ezt. Szeretnénk a te ígédet jobban megismerni. Most is azt kérjük, Urunk, hogy ne csak az értelmünkben, hanem egész lényünkre hadd érthessük meg, hogy mit mondasz, mi a te személyes üzeneted. Amen. Tehát Mózes első könyve, második rész. Felolvasom. Én a Károlyt olvasom. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldá Isten a hetedik napot, megszenteli azt. Mivel azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremte szerzett Isten. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek, amikor az Úristen a földet és az eget teremti. Még semmiféle mezei növény sem volt a földön, még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úristen nem bocsátott esőt a földre, és ember sem volt, aki a földet művelje. Azonban pára szállott föl a földről, és megnedvesítette a föld egész színét, és formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett az ő orrába életnek lehelletét, így ül az ember élő lélekké. És ültette az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Folyóvíz jött ki pedig Édenből a kert megöntözésére. Onnél elágazott, és négy fű ágra szakadt. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havilla egész földjét, ahol aranyterem, és annak a földnek aranya igen jó. Ott van a Delium és az Onyx kő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel, ez az, amely azt írja, a hosszában foly. A negyedik folyóvíz neve pedig Eufrátesz. És bevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsol az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudása fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat. Mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak, és mindenféle mezei vadnak, de az embernek hozzáélő segítő társat nem talált. Bocsáta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaludt. Akkor kibőn egyet annak oldalvordái közül, hússal töltötte be annak helyét, és alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vidé az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáit elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten, bocsánat, is lesznek egy testé. Jézus szavait idéztem. Szóval lesznek egy testé. Voltak pedig mindketten mezítelenek, az ember és a felesége, és nem szégyellették. Hát, nagyon szép történet. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy úgy láttátok meg együtt, lelki vezetőitek is, hogy teremt és történeteket a Mózes első könyvét tanulmányozátok az ige fényében, mert ez mindennek az alapja, és akkor a múltkori alkalomhoz, amit én nem hallgathattam meg, abban kapcsolódom, most megkérdeztem Gábor, hogy tehát a fejezet felosztás jelzi most nálunk, hogy most nem tematikusan osztották be a fejezeteket, mert ugye a hatnapos teremtés történet lezárása a nyugalom napja leírásával záródik, és ez a második résznek az első pár verse. Aztán a negyedik részben vagy a negyedik versben, amikor ezt olvastam, ez az égnek és földnek eredete, amikor teremtettek, ez a kifejezés, hogy eredete, nemzetsége, mással ezt olvashatjuk a Mózes első könyvében, ez mindig fölvezet egy újabb igei témát. Például Ézsau nemzetségének. Ez az Ézsau nemzetség, és akkor felsoroljuk, kik az Ézsau nemzetségei. Ez Izsák nemzetsége. Tehát eredet nemzetség, ez egy tipikus szó, ott a héber nyelven. Ezért én azokkal értek egyet, akik itt a negyedik versben már egy újabb téma felvezetését seként értelmezik ezt a kifejezést. Vannak ugyanis olyanok, konzervatív, tehát hozzánk hasonlóan gondolkodó teológusok, lelkészek, akik azt mondják, hogy a negyedik vers, főleg az első fele, ez az égnek és a földnek az eredete, lezárja az előzőeket, tehát hogy lezárja a hétnapos teremtési leírást, de sokféle oka van annak, ebben most ne hagyni menjek bele, akit érdekel, annak elmondom, exegetikai szempontból, hogy teljesen természetesen nyitárnya a folytatásnak. És ez azért fontos, tehát ez nem csak tudálékoskodás, ez azért fontos, mert ha megnézitek minden más helyen, akár még magyar fordításban is, az ilyen Mózes első könyvéből nemzetség táblázatok, családtár kezdetén ott van ez a szó, hogy nemzetség vagy eredet, akkor utána nevek vannak, tehát egyszerű történeti események, nevek és keletések. És ez azért fontos, mert látszik, hogy amit le van írva, ez nem mese, nem mítosz, hanem valóságos történeti esemény. És nekünk ez természetes, csak vannak, akik nem így gondolkodnak, nem tudom, tehát lehet, hogy elhozott a előző alkalommal, és most csak hagyhúzom alá, hogy a teremtés történet is valóságos történet. Az apró különbség érezhető egyébként a fordításban is, az első és a második rész között, hogy a második rész az ad egyfajta általános felvezetést a hét nap teremtési gondolatai leírásával, aztán pedig azt látjuk, hogy dolgok történnek itt az ember körül főleg. És a konzervatív magyarázók abban egyetértenek, hogy ez a második rész, negyedik versétől kezdődő szakasz, egészen itt a 25. versig, a harmadik és elejéig, egyfajta kiegészítése az első részbe leírtaknak, fókuszálva arra, hogy Isten, most hogy mondjam, így a hatodik napon mit csinált. Tehát az ember teremtésének a leírása. És ezt mindenki elmondja és aláhúzza, én is örömmel merem vallani, hát eddig is vallottam egyébként, csak jó azt tudni, hogy mások is mondják. És ezért szeretném kijelenteni nektek, hogy a második résznek a legközpontibb gondolata az a 23. és 24. verse. És mondta az ember, ez már csontomba való csont, testemből való test, az asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett, annak okát eladja a férfi az ő atyát és az ő anyját, ragaszkodik feleséged, és lesznek egy testé. Az egész szakaszban, amit felolvastam, az jött le, hogy Isten megalkotja először, hogy áll a férfit, Ádámot, neki ott feladatokat ad, aztán valami mégsem sem jó, ami a első rész utolsó versehez kapcsolatban különösen megdöbbentő, első rész 31. verse, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó. Lőn este és lőn reggel a hatodik nap, és valami nem jó. És akkor leírja, hogy mi nem jó. Tehát mindaz, amit az embernek előtte mondott és adott, ahova az ember tette, az hiába történt, és hát ez elég jó dolgok, mert ha melyikötök szereti a banánt, vagy a narancsot, vagy az almát, tehát eleve kedvesek, azt mondanám, hogy a kertben nagyon finom gyümölcsök voltak, és Ádám miért nem volt elégedett, tehát tele van a hasa egy férfinak, jó helyen van, nyugodt lehet, nincs semmi atrocitás az életében, nincs még mellette senki más, és mégis valaki hiányzik. És akkor Isten bemutatja, hogy teljes az a teremtés, és ez nagyon kedves mondat nekem, hogy teljes az a teremtés, amikor már ott van az a teremtménye is, illetve ott vannak azok a teremtményei, ugye meg ketten vannak, de ott van az a teremtménye is, aki miatt tulajdonképpen az egészet alkotta. Tehát a teremtés történet azt mutatja be, hogy Isten a maga dicsőségére, ez nem kérdés sosem, de a az ő legkedvesebb teremtménye, teremtése miatt mi mindent csinál. És ez onnan látszik, hogy hogy nevezi a Szentírás a főszereplőt az első részben, emlékeztek-e? Ki a főszereplő az első részben, hogy olvassuk a Bibliában? Csak hogy elmondjátok.
Isten,
és hogy olvastam a második részben? A második rész negyedik versétől kezdődben, ugye ez mi fontos? Nem. Nem. A főszereplő. Nem. Az csak mellék, az azt mondja, hogy csak mellék szereplő. A teremtés koronája. Azt
mondja.
Tehát ki a... Igen. Szóval ki...
Úristen.
Úristen. Mikor ezt a szót hallják, akkor hogy Úr. Akkor nem egy összetegbe jut valami. Ki az az Úr? Jézus, én mindenre a legválasz a Jézus, igen. Tehát az Úr Jézus, így van, tehát az Úr, ezért mondjuk, hogy Úr Jézus, ő az Úr. De az Úrszövetség értelemben ki az Úr? Mert tudni kell. Ki az Úr? Jó, de az most volt előtte. Tehát milyen pluszt ad az, hogy Úr? Mikor ezt mondja az Úrszövetség, hogy Úr?
Személyes. Személyes, hogy ez mi ránk, hogy az én Uram.
És mit csinál az Úr? Ez az izgalmas, hogy most nem azon van a hangsúlyválkodik. Tehát? Nem? Gondosan. Gondoljatok arra, mit mondott Isten Mózesnek, mikor bemutatkozott?
Van.
Nem. Alkohol nem csak, van. Hogy van. Hát, ezek mind jó, de nem csak, hogy van. Vagyok, aki vagyok. Ez nem az, hogy van. Nem. Hogy nem akárkiért van. Tehát a Mózes másik könyv, a harmadik rész, meg a hatodik részben is, mikor Mózes egy kicsit bátorításra szorul, akkor Isten megint mondja, hogy én vagyok az Úr, és majd meglátod, hogy mi mindent csinálok. Mert én ígértem valamit, és azt beteljesítem. Tehát az Úr, amiket mondhatok, mind benne van, de a konkrét valami hangsúlyos, az Úr az az Isten, aki személyes, aki nem csak hogy létezik öröktől fogva, hanem aki hűséges ahhoz a szövetséghez, amit az ő népével kötött, amit az övéjével kötött. Mert a teremtés történet leírása bemutatja, hogy a bűnesek után mi embernek, illetve Isten az ő népének milyen bátorítást és vigasztást akar mondani. Tehát a teremtés történet az bemutatja, hogy mi van kezdetben, de ezeket a sorokat ugye Mózes, most így mondom, tollaiból az Isten szabadult népe olvashatta, meghallhatta. Tehát, hogy az az Úr, aki kihozott minket Egyiptomból, ez az Úr az, aki a Teremtő Isten. És ez nagyon fontos. Tehát a második rész, hogy Úristen, ez nem csak egy olyan, hogy oda teszünk egy másik szót, hanem ezzel ki akarja mondani, hogy az az Úr, aki minket szabadított, ez az a Teremtő, aki a hatnapos leírásban mi mindent alkotott. Tehát ilyen módon már maga a személy leírása, megnevezése is jelzi a örömet és a vigasztalást ebben a folytatásban. Én tudatosan mondtam el azt, hogy kire fókuszál Istennek az a szeretet aktusa, hogy itt az emberpárra, most mondjuk így az olyan szép emberpár, és még mindig, hogy még ti is figyeljetek, meg én is, hogy Istenről a második rész alapján milyen jelzőket tudunk mondani. Most azt kérem, hogy ne általában a Bibliában, hanem itt a második rész alapján, amit hallottatok is, ha nincs Biblianátok, hogy mindig lehet találni Bibliát, de Istenről mit hallottatok, hogy ő milyen? Már az Úr, én ugye elmondtam azt, hogy ő az Úr Isten. Kajátom, te fogjad te. Mondok egy egyszerű. Tessék? Alkot, igen. Tessék? Kreatív. Nagyon fontos, kreatív. Hát ahogy megalkotta Évát, tehát ahhoz... De nem, hát nem, hogy hip-hop legyen Éva, hanem ott aztán egy csomó mindent csinál. Tehát kreatív. Így van. Vagy a kreatív szó az abból, hogy... Tehát valamit alkotok, de ugye a kreatívban benne van az is, hogy szóval minőségileg. A formát, szóval egyébként, hogy formálta, Káriban a formálta Isten, ez az, a, amikor az agyagos formálja az agyagot, Jeremiás könyve 18. rész. Agyagot formál.
Jól
azt jövő az időt, igen. Ugye második részben a nyugalomnak rész benne van, illetve cselekvésében is. Leleményes. Bocsa szólj, de hát ez van, leleményes. Hiszen először nem tudja, hogy most akkor ugye az állatokat oda viszi Ádámhoz Isten, és nem talál Isten az állatok között társat az embernek, tehát akkor valami hát kreatív, még leleményes. Tehát most úgy gondoljátok, hogy már mi minden teremtett Isten. Tehát azok azért csúcsok. Tehát az össze, mert az állatok is azt mondták, hogy jó. Tehát már a megteremtett dolgok, vagy élő lények között...
Ha megteremtett az ember, aki magasabb rend, mint az állat, igen? Miért teremt állatot, ami alap? Tehát, hogy az ember számára.
Majd mindjárt...
Megteremtett alapsonyabb rendben.
Nem az ember, hát kiderül, hogy nem az ember
tehát
számára.
Tehát, hogy azt mondta, nem jó, hogy a férfi egyedül van, és akkor miért gondolta, hogy most ő... állatok teremt számára.
Hát na most ezt, igen, majd ezt pont ezt akartam is megkérdezni egyébként, csak jelzem, hogy most Isten nem tudja, hogy nem, az emberhez nem illik az állat.
Hát igen.
De nem ez van a történetben. Csak itt pont ez, tehát éppen ennek is ez a problémám, hogy tudod, mintha Isten nem tudná, hogy hát nem a kis cica kell az embernek. Segítőtárs lehet egy kis cica, de hozzá egy segítőtárs azért. De most komolyan, tehát segítőtárs lehet egy állat elvileg, de hozzáélő? Nem. Szóval eleményes, mert aztán ott kitalál, Isten kitalál az embernek egy igazit. Figyeljetek, Isten beszél, ilyenekre gondolok, ilyen egyszerű gondolok, beszél Isten az emberhez. Az állatokhoz nem beszél. Emberhez beszél Isten. Ilyenek el, csak ha... Az hittem, záporoznak a gondolatot.
De parancsolni.
Parancsol, és így van.
Megadja az embernek a lehetőséget, hogy ő megmondja az állatokat.
Így van. Tehát átadja átad valamit az embernek. Egyébként a névadás az az első részből, csak én majd csak visszahozok az első részből, ugye, hogy uralkodjatok a tenger halait. Akinek nevet adok, a földet uralkodom. Korlátokat ad. Mi a korlát?
Hát, hogy a jó és rossz tudás
van. Ne egyen. Így van. Hallottátok, nem azt mondta, hogy a jó fáról nem mehettek, vagy a tudás fáról nem mehettek, hanem a jó és rossz tudás a fáról ne egyetek. Tehát korlátot ad. Így van.
Megtiszteltük, bocsánat, hogy ez a jó és a rossz tudás, amik a fáról.
Mi? Mm-hmm. Ezt tisztázzuk. Pont azért kell az előtte azt is, hogy milyen Isten. Van még, ami nem hangzott el is.
Ő ad életet. Ő ad életet,
igen. Ez is nagyon fontos. Ő lehet életet. Élő lényi, vagy élő lélekké lesz az ember ezáltal. Isten úgy alkotja meg az embert, hogy test és lélek egysége. Ez is egy fontos nekem. Hogy Istennek nem csak a lélek fontos. Ez a görög, okkori görög gondolkodástán. Hanem a test és a lélek együtt fontos az Úrnak. És előbb a testet formálja meg, úgymond. Tehát amikor leírja, tehát az ember teremtése kreatív megoldásánál a sorrendet úgy írja le, tehát titok, hogy az az egész, hogy történt, le van írva, csak ez megformálja az embert ilyen aranyosan, és utána lehel, és így lesz élő lény. De ez a lelki, tehát az ember a test és lélek egységének a valóságát hozza elő. Van-e még, amit nem mondtunk?
Hát a érdekes, hogy miért a férfi felmutatkozott. Már bocsánat, nem azért, hogy miért?
Jó, ez is, akár is beszéljünk. Igen. Tehát,
és akkor... Tehát
először mondjuk úgy a kérdésre válaszolod, hogy érdekes, hogy először Isten a férfi teremti meg.
Igen.
És nem a nőt.
Először meg az állatokat.
Igen.
Igen.
Nem úgy, hogy igen. Kettőt, aztán az
igen. Állatot. Igen. Azt hagyd tegyük tisztába, hogy a ugye a héber nyelvben az igeidőknek az alakulása az sokféle lehet, tehát itt a hatodik napon vagyunk, a teremtés hatodik napja, és ugye tudjátok, hogy ugye az előző napokon már megalkotta az állatokat, illetve a hatodik nap ugye alkotta a szárazföldieket, de az első részben megtudjuk, hogy hamarabb voltak a szárazföldi állatok megalkotva, tehát az ember volt az utolsó. És itt, amikor így vagy formált azért az Úristen, ez egy olyan héber ég alak lehet, ami nyelvtanilag, és ez teljesen megfelel, hogy az angolban, hogy had created, tehát hogy a még egy múlt idő. Tehát úgy visszautal arra, hogy megalkotta azokat az állatokat, oda viszi az emberhez, hogy nevet adjon nekik. Jó? Tehát, hogy nem arra kell gondolni, hogy keres az Isten társat Ádámnak, mert totál egyedül van, hanem a megalkotott állatokat oda viszi, és nevet ad nekik. De az állatokat hamarabb alkotta Isten, mint az embert, ez fontos. Ebből egyébként az jön le nekem, már akkor kicsit válaszolva is, hogy tehát nem a megteremtés idei sorrendje döntő, hogy most az embert hamarabb teremti, mint az asszonyt, legalábbis a történetből ez látszik, hiszen az állatokat hamarabb teremtette. Tehát nem az a kérdés, hogy kit teremt hamarabb, hanem hogy kit mire teremt. És az a kérdés, akkor vajon miért nem a férfi lett a segédőtársa az asszonynak? Most egy kérdés így akarom, tehát a sorrend szempontjából. Van-e még Istenről? Akkor menjünk sorba. Jó? A negyedik vers, a negyedik vershez visszatérve egy pillanatra, ott van egy, tehát a Károlyban nagyon jól lejön van egyfajta költői stílus is. Ez az égnek és földnek eredete, amikor teremtettek, mikor az Úristen a földet és az eget teremtette. Tehát ég-föld eredete teremtettek, és a föld ég teremtettek. Tehát egy ilyen x-szerűen lehetne leírni. Tehát ez is mutatja, hogy ez a vers egybe van, plusz le akar írni, hogy amit az első részben megtudhattunk már, a hatodiknak a vonatkozóan is, azt most az Úristen szempontjából akarja bemutatni. Vagy ami több, ami plusz a negyedik versben, hogy itt nem Isten van, hanem az Úristen. Tehát itt jön elő először, hogy Úristen. Az ég és a föld eredet, amikor teremtettek, mikor az Isten a földet és az eget teremti. Így lenne a legegyszerűbb, ha az első résznél vagyunk. De azt mondja, hogy Úristen. Tehát látszik, hogy most itt a személy tehát a személy nevének a meghatározása miatt változtat. És már elmondtam nektek az érvet, bibliai érvet, de így akarom közel hozni hozzátok, hogy most gondolj mindenki arra a személyre, akit nagyon szeretsz, aki nagy dolgokat tett az életedben, és szóval akivel mindig szívesen vagy akivel kapcsolatban mindig van örömmel hallasz, és akkor hallod, hogy valami történt, és akkor egyszerűen ott, hogy az ő általa történt, egyből megdobban a szíved. Tehát mikor ez volt Úristen, akkor Izrael nép egyből tudja, hogy hát ő hozott ki minket Egyiptom, ő szabadított meg. Ő ez az Úr, ő az Úr Jézus, most mondhatnánk így is. Tehát Úristen, a ötödik, hatodik versek leírnak egy olyan állapotot, ami közvetlenül megelőzi az ember teremtését. A Suhely Gyuri tanárulat ismeritek, az ő héber tanára, egy bizonyos Kolinc nevű drága hívő testvérünk, ő úgy közelíti meg ennek a két versnek a magyarázatát, hogy ha figyelembe vesszük, hogy az Egyiptomból szabadult népnek szólt legelőször a bibliai kijelentés, akkor gondoljuk végig, hogy az Egyiptomból szabadult nép hogyan gondolkodhatott ezeken a kifejezéseken, hogy semmiféle mezei növény, nincs még eső, nincs még ember, aki művelje a kertet. Tehát maga a leírás az ő számukra érthető módon, az ő számukra az ő életükben megszokott ilyen kertészeti, mezőgazdasági szavakkal leírva. Ő neki van egy nagyon érdekes magyarázata ehhez a két vershez, most nem szeretnék belemenni, most csak azt a mozdulatát akarom kiemelni az érvelésének, hogy most nem magyar fiatalok 21. században élve, hanem a Jézus születés előtti 15. század zsidó népe kiszabadult Egyiptomból, és ők mire gondoltak. Mert ha nincs eső, tehát még nincs eső, Izraelben azt hiszem talán ma is nyáron nincs eső. És amikor jön az esős időszak, akkor ott is jönnek a felhők, és a kettő csak elkezd esni. Tehát leírja, hogy a hatodik napnak az isteni cselekvése felvezetése hogyan ment végbe. És én itt szeretném még azt is kiemelni nektek, hogy valóságos történet, de már a negyedik versen éreztem, hogy van egyfajta tudatos leírás is a szövegnek, tehát nem szabad túlzottan se szóval mindent abszolút értelemben szó szerint venni, így se, ugyanakkor majdnem mindent szó szerint lehet venni. Tehát a teremtés történet szövege, jelentése nem egyszerű, tehát sokféle vélemény is van, de én most ezt, amit elmondtam nektek, ezzel a felhanggal akartam mondani, hogy 15. században élő hívő Isten népe, Izrael népe számára érthető. Az is benne lehet így, például csak egy gondolat, hogy formálta az Úristen, hogy a föld porából, de lehet, hogy ez a por az már nedvesét. Most csak egy képet hozok, hogy nedves. Hogy az agyagot akkor formálhatod, hogyha nedves. Igaz? Jeremiás 18-ban biztos, hogy úgy van. Ezt már csak egy gondolat, ez nincs ott a szövegben, hogy nedves porából, hanem a megelőző két vers miatt csak oda mondom nektek ezt a lehetséges gondolatot. Tehát Isten valamit csinál, ez a lényege most, amit most mondok, ez a fontos. Isten valamit csinál az emberrel, és a leírás próbál nagyon közel vinni minket, hogy lássuk meg, hogy Isten az állatokat hogy teremtette meg Isten? Szavával, de hogy?
Mondta, hogy legyen és lett.
Itt meg az ember teremtésténél, tehát már az aktus leírásával is jelzi, hogy ez nem úgy volt, legyen és lesz, hanem hogy szeretném bemutatni, hogy milyen aprólékosan.
Most akkor de a 2.19-ben is azt mondja, hogy formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei.
Igen, van. Erre mondtam, hogy ez visszautalás az első rész állatok teremtésére, és akkor mi látszik? Hogy mivel szeretném leírni, hogy hogyan alkotom meg az asszonyt, illetve hogyan alkotom meg hogy az emberpárt, Isten itt az állatokról is most leír nekünk valamit. Isten lelkétől vezet a Szentíró. Az első részben csak azt mondja, hogy mondta és lett. Itt viszont az aprólékos, ez a hangsúlyos, ez aprólékos mozzanatot. És ez azért fontos, ugye látod, mert mi bűneset után vagyunk. És hallunk egy csomó szomorú dolgot is, amikor valaki, ahogy fogan egy kisbaba az anyamében, és megtudjuk, hogy betegen születik. Tehát értitek, egy csomó szomorú dolog van. Hát Vasvéten is, ugye van például Kapernaum csoport, halmozottan sérült gyerekek, meg felnőttek. És egy csomó minden negatívum is lehetne. Valaki belenéz a tükörbe, közületek, és én inkább néha nem szoktam belenézni, mert akkor... amikor rosszabb a kedvem, akkor nem érted bele. Tehát érted, benézze a tükörbe, és akkor én vagyok, ilyen vagyok, meg egyedül vagyok. Tehát egy csomó negatívumot látunk magunkon, vagy a lelkünk is néha olyan ramagy. És akkor a teremtés történet beverjük, tehát oda visz bele, hogy oké, de az első emberpár teremtése bemutatja, hogy Isten hogyan alkotott meg minket. Mert ugye az egész Biblia fényében, amit le van írva, ez ránk is vonatkozik. Csak mi a bűneset után vagyunk már. Meg a mi teremtésünkben, amikor mi Isten minket alkot, akkor benne van a szüleinknek a szerelme, szerelmi aktusa, de akkor is az Úr teremt, az Úr alkot. Jeremiásnak ezt mondja, mielőtt az anyagében megalkottalak, már ismertelek. Egyedül az Úr Jézus volt, aki úgy lett, az Úr Jézusnak a földi teste úgy lett megteremtve, hogy ott nem volt férfi. Nálunk volt. És amikor olvasod ezt az igét, most ezt akarom idehozni elétek, akkor benne van ez az apródikos munka. Most gondold be, hogy amikor téged kezdett Isten alkotni, amikor csak megfogantunk mi is, már akkor, tehát a Zsoltárok 139, tehát hogy formálta az Úristen az első embert is, apródikosan, kreatívan, leleményesen, az asszonynál még leleményesebb volt valóban. Jó? Tehát ezt akarom elitek hozni a teremtés történet örömében. Hogy hiába van a bűnesek rontása, lásd, a harmadik részt, mindjárt ott vagyunk, kiskori meg Ábel megszületik, és ez a kicsi Kain milyen szörnyű kis gyerek, hogy aztán, amikor felnőtt lesz, meg a tesóját. Kitől tanulta? De most így csak a teremtés. Tehát formálta az Úristen a földporából. És azért, mert ezt akarta Isten csinálni, ezért lett eső a földre, mert még nem volt. Egyáltalán az emberre szükség volt a földön is. Tehát, hogy a föld, tehát itt a föld, és a Collins idézi a English Standard Version nevű angol bibliafordítást, ahol itt a föld nem az egész globusra, mint földre vonatkozó, hanem a föld, mint a mondjuk szántóföld, vagy magyar föld, tehát a föld, ahol majd megalkotom az embert. És ez azért fontos, mert megalkotja a valahol az embert, és alkot Éden környékén, most az Éden az itt egy környék, Édenben egy kertet számára. Jó? Tehát az első részben nagy globális értelemben föld, itt vonatkozhat erre a kisebb földterület értelemben is. Az angolban a land. De a lényeg, hogy Isten az ember teremtésére fókuszál, ezért a körülményeket is, ezért inkább így mondani, ezért a körülmények is úgy alakulnak. Azonban párra szállt fel a földről, megnedvesítette a föld egész színét, és formálta az Úristen az embert a föld porából, és lehellett az ő orrába, életnek lehelletét, így jön az ember élő lélekké, vagy élő lényé. Figyeljetek, ez a kifejezés, hogy élő lény, élő lélekké, ez a kifejezés jelzi, hogy nagyon sok hasonlóság van a teremtett állatvilággal, az ember és a teremtett állatok között, ugye földpora, élő lény, ez az élő lélek, élő lény, amiben az ember több, az micsoda? Nem ez a szó, mert pont az izgalmas, hogy itt az állatoknál, a kritikázó könyvben az állatoknál is van szó lélekről. De azt hogy írja le a teremtés történet? Első részben. Igen. Az Isten képűség. Tehát Isten képére, Isten hasonlatosságára. Ez nagyon fontos. Korábban nekem ez a gondolat egészen másképp volt a fejemben. Igazából nem hiszem sose után, csak ez úgy bennem volt. Tehát az Isten képűség. Pont ezért izgalmas, hogy az élő lényé, az Ádám, és amikor az a kérdés, hogy ki a segítőtársa, akkor Isten az állatok között is néz, mert azok is élő lények. Ilyen értelemben élő lelkek, élő lények, az állatok is. Nem fa meg ilyenek. Tehát az Isten képű ember. Az élő lényben benne van, hogy él. Életre. Azért, na ez például a beszéd, az a Isten képűséghez tartozik. Ja, hát sokat beszéljen vala. Nem, azért kell, hogy legyen valakire hallgatni. Nem, no. Szóval vitett életében, hogy de például a beszéd, az, hogy beszél, az tipikusan az Isten képűséghez tartozik. Hogy Isten, ez is mondta, Isten szól az emberhez. Parancsol is, persze, de szól is. Tehát megalkotja az embert, és akkor ez a fontos nekem, hogy megalkotja valahol egy ismeretlen földterületen, most így mondom, hogy földterület magyarban. És ültette az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált. Most nem tudom, hogy melyikőtök az, akinek minden vágya, hogy ilyen hatalmas beton tömegbe lakjon, vagy Budapesten, vagy inkább egy ilyen kertesház, Ugye, tehát gondolom, ti is úgy vagytok, ez egy kertes tárgy, mondjuk Gábornak a madártok között, mi? De értetek, az, hogy kert, tehát a figyeljetek, az, hogy kert, az az ószövetségi hívő népnek is, az Egyiptomból szabadult népnek is fogalom. Mert ők ugye elég ramat állapotban voltak a fogság alatt. Tehát amikor szenvedtek egy csomót. És az, hogy kert, az önmagában. Tehát Isten megalkotja az embert, és belehelyezi a kertbe. Amit mi aztán a Károly egyébként a folytatásban Éden kertjének nevez, tehát egy kertet Édenben. Ez egy valóságos kert volt, tehát itt valóságos fák voltak. Jó? Én most azokat a... Tehát én most nem fogom mondani mindig, hogy valakik nem így gondolják, akik mítoszként, meseként mondják, tehát maradjunk a lényegnél. Valóságos fa. És én mindig szeretnék kapcsolni az üzenethez, hogy mit jelentett ez az Egyiptomból szabadult népnek. Mikor olvasták ezeket a sorokat? Hangosabban? Pusztában. Ott még nem volt kert. Gyerek, a pusztában még nem volt kert, ott még sátoroztak. És mit ígért nekik Isten? Tejjel és mézzel folyó Kánaán. Tehát, és azok tejjel és mézzel folyó kertecskék. Ha ma is tudjátok, amikor vissza lehetett menni Izraelbe, 47-be született meg a döntés, a 48-ban már, igen.
Akkor alakult Izraelbe.
Akkor, igen, 47-ben alakult, és 48-ban lehetett menni. De nem értem, hogy ott azonnal igyekeztek mindent. Földművelés, stb. Tehát kertművelés. Tényleg nagyon jó kis vidék az. Most Izrael szempontjából mondom. Nehéz is, de jó is. Kell öntözni. Meló. Bocsánat. Ott vagyunk a lényegnél. Ezt most jegyezzük meg, hogy melós. Ezt jegyezd meg, mert odaérünk. Most csak elmondom a teremtés. Lesz itt munka mindjárt. És én szeretnék, utána már be fogok gyorsulni, csak most én azt érzem, hogy nekem is ez az égi legkedvesebb üzenet, hogy még sehol, tehát még nem tudjuk, hogy mit csinál az ember. Pont ez, hogy meló. Meg hogy lesz az asszony? Mi nem tudtuk, mi most nem tudjuk, hogy nem jó egyedül, csak azt tudjuk, hogy Isten megalkotja a férfit, aprólékosan, leleményesen, és csinál neki egy csúcshelyet, ami Izrael népe számára rendkívül kifejező. És akkor jöttök ti meg én, amikor te, ahol laksz most is, albérlet, vagy saját lakás, vagy értitek, egy csomó gond van a lakáskérdésekkel is, nem? Tehát ahol lakunk, vagy hogy hogy kéne elköltözni, mert nem jön már tovább, stb. Értitek? Tehát, hogy a bűneset után csomó minden baj van azzal, ahol lakunk. És akkor most ez véletlen? Én hibáztam, én szúrtam el. És ez a teremtés tulajdon azt mondja, hogy Isten az, aki formált minket, és Isten tudja. Ugye a Pál ezt mondja, hogy... Tehát én most egy csomó mindent másik kellett, hogy gondolja. Tehát Pál emlékeztem, hogy beszél a témbe, azt mondja, hogy ő határozta meg a lakásunk határait. A magyar kertben akartok lakni, vagy menjünk inkább más országok kertjébe, mert hát ottan sokkal zöldebb a pénz, nem. Értedek? Tehát, hogy... És tudjátok, én mindig mondom, hogy nyugodtan lehet menni, ha ott a helyen. Tehát, mert van, amikor máshova visszatud, mert ma lehet menni. De hogy hol lakom? Hol a helyem? Ne abból induljak ki, hogy teremtés után milyen sok bűn van meg minden, hanem hogy nézzem meg, hogy kezdetben mi volt. A házasságnál is majd Jézus ugye ezt mondja, hogy mi volt kezdetben, amikor válásra van a kérdés. És nézzetek, mit csinál Isten. Nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintette kedveset, eledelre jót, az életfáját és a kert közepet és a jó és gonosz tudása fáját. Most ennek a kertnek a megalkotása, ez lehet egy különleges teremtési aktus, mert az első részben ugye leírja, hogy mikor teremtette Isten a növényeket, állatokat, stb. Itt meg azt látjuk, hogy van egy kert, és abban a kertben Isten nevelt ezt, azt, amazt. Mert oda tette az ember. Tehát a kertet ugye, a kert az úgy lesz, hogy az jó. Tehát az külön ültetni kell, gondozni kell. A bűneset után állapotokban. És itt Isten teszi mindezt. Az életfája és a jó és gonosz tudása fája a valóságos fák, de az egész történetből látszik is az egész Biblia fényében, hogy valamilyen módon mégis lelki jelentést is hordozott a hozzájárulás, illetve a vétel, vagy a, tehát az evése. Jós gondolkodás fájban nem volt szabad enni, ez majd mindjárt kiderül, de azt látjuk, hogy jelzi, hogy életfája, jó is gondolkodása fája ott van a kertben. A harmadik része is gondoljatok, hogy bűnesetnél, ahol a kísértés jön, tehát ami a teremtés történetben le van írva, az megint el kell mondjuk, hogy a bűneset, illetve Isten népe szabadítása élménye miatt is van ott. Azért kellett Egyiptomból szabadítani Isten népét, mert az egyiptomiak is gonoszak, stb. Tehát van bűn a világban. És a jó is gonosztalás a fája, amikor ott van, akkor azt látjuk, hogy hát mi már tudjuk, hogy ez ott baj. De amikor oda van teremtve, nem azért van oda teremtve, hogy legyen bűn a világban. Hanem az van, hogy az embernek, most hagyd mondjam így nektek, az embernek lehetősége van, úgy tűnik a jó is gonosztalás a fájáról is enni. Meg lehetősége van az élet fájáról is enni. Bozottan izgalmas, hogy mi, vettek-e Ádám és Éva, vettek-e, vagy vehettek-e az életfáj gyümölcséből, minden esetük, hogy nem vehetnek. Meg hogy mit jelent ez? Ezek külön izgalmas kérdések. Nekem tetszett, amíg ez a Collins, nagyon kedves, igen magyarázó, mondott, amikor érvelt, hogy az életfájáról való étkezés lehetősége azt jelzi, hogy az embernek arra volt lehetősége, amit a bűneset megszakított. És az egész Bibliában, például a Jelenések könyvében is ott van a második részben az életfáj gondolat, tehát az Isten való közösség, szentsége, valósága volt az életfája étkezése lehetőségén. Amit a bűneset után Isten kegyelemképpen is adott az embernek, hogy nem ehet. Tehát bűnös emberként ne legyen lehetősége erre a fajta közössége Istennel. Azaz nem lehet örökké élni, most mondhatnák ezt, hogy örök élet. Jó? De valóságos fa. És a lehetőség, az biztos, hogy a lehetőség ott van. Mert ugye attól, hogy teremt mindenfajta fát Isten alkotott, tekintetre kedvest, eledelre jót. Ezeket a szavakat olvassuk majd a bűnesetnél is, a kísértésnél. Amelyikötök szeret enni, az étkezés az nem bűn. Tudom, hogy ezt természetes mondani, de gondoljátok el, hogy az ördög hogy megkísért embereket, hogy van, aki sokat eszik, van, aki semmit nem akar enni. Simán, tehát az étkezésnél is meg tud úgy kísérteni a kísértő. A teremtésnél azt mondja, hogy jó. Hogy mondta Pál, Istennek minden teremtett állata jó. Szabadon éljünk vele. Nem az a kés, hogy ez se, az se, amas ehetek. Izrael népénél ki volt mondani, mit tehetnek, mit nem. De az már bűneset után. Tehát Isten egy olyan szabadságot ad, hogy nem csak az alakom, a lelkem, a lényem, a személyiségem, nem csak a lakóhelyem, hanem a lakóhelyem környezete is, meg ahogy lakom, ahogy telnek a napjaim, a hétköznapjaim, az mind ilyen szép idillikus. És egyedül lehetek. Nincs senki, aki. De nem, egyedül nem jól lenni, ugye? De itt még úgy, igen, ezt mondják. Tizediktől 14. versek, azok az Éden kertjének a helyi meghatározása miatt vannak leírva. Ott nem is látjátok, hogy Isten ott valamit csinálna, tehát ez egy ilyen kis közbeiktatása annak, hogy kávé belőessük, hogy hol az Éden. És akkor ez alapján valóban ott való kelet, közel kelet. Tehát érdekes ugye, hogy tehát a mai tudomány is az ember, még az evolúciós szempontból gondolkodó tudomány is az embernek az elindulását arra felelkezi. Ugye a Tigris-Eufrátesz folyók, ezek ma is ismerősek. Az a fontos, figyeltek, hogy amik itt le vannak hívva folyók, azok a Mózes idejében itt Izrael népének még ismerősek voltak. Kettő folyó biztos, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Mi? De a Mózes idejében még úgy tűnik, hogy igen, mert ez le van írva. Tehát az Éden az egy édeni helyen volt. Az a Bora-Bora, vagy mi van a interneten, ahova van egy ilyen, hogy tengerveszi körül, és egy gyönyörű ilyen...
Tahitiba,
nem tudom kinek mi. Tehát, hogy
messze van, igen.
Igen, messze van, így borzasztó drága, és akkor tehát ahova az ember csak úgy vágyakozó, hogy már jó lenne ott lakni, vagy csak ott szabadságra menni, igaz? Én nem mennék egyébként, de hogy egy ilyen hely. Tehát fontos, hogy a cselekvés most még végig Isten cselekszik. És ez rendkívül fontos. Isten cselekszik, nem neked kell csinálni. Pedig nekünk kell keresni, lakásra nincs, vagy váltani szeretnék, én csinálom. De nekünk a teremtés tudat azt mondta, hogy Isten gondoskodik. A 15. vers azért fontos, és vevé az Úristen az embert. Vevé és helyezé a kertbe. Tehát megalkotta neki, és oda helyezte. Művelje és őrizze azt. A művelni és őrizni, az őrizni én gyerekkorom óta mindig azt hallottam, vagy arra gondoltam, hogy hát ugye hát mivel utána olvassuk, hogy kísért, és mindent őtől kell őrizni, de nem, tehát nem ez van. Most még a teremtés történet leírása. Művelje és őrizze, amit egy kertész meg kell csinálni, vagy egy pagásznak. Tehát értitek, hogy művelni, őrizni. Itt vagyunk a munkánál. A meló. A második részben van három fontos teremtési rendből fakadó, a teremtésből kiinduló jellemzője az ember voltunknak. A házasság, vagy családi élet, barátság, házasság tárgyal, tehát nem egyedül, hanem legalább ketten, munka, és melyik? Hogy van három teremtési ajándéka Istennek, amit a teremtésben adott nekünk. A társas kapcsolat, a munka, az Istennel való kapcsolat. És ma hallottuk az ige hirdetésben, hogy az Isten való kapcsolatnak mi a legfontosabb része? Az Isten tisztelete. Tehát az Isten tisztelet, az Isten imádás, a dicsőítés, az Isten való kapcsolat, itt a teremtés történetben úgy van, nincs oda leírva, hogy Ádám, Éva, menjetek és értitek, tehát ezt meg azt csináltok, hanem ahogy le van írva az egész, látszik, hogy Isten nem azért adta Ádámnak Évát, hogy most csak neki legyen jó, hanem Isten mondta, hogy nem jó. És valamit alkotok, mert utána ki fogja mondani, hogy igen jó. Tehát Isten a vele való kapcsolatra alkotta meg. Tehát az Isten tisztelet, a társas kapcsolat, most mondjuk nincs, hogy házasság, vagy barátság, tehát nem egyedüllét, és a munka. Gyerekek, én mindenkinek olyan munkát kívánok, mint Ádámnak volt. Éden kertjébe kertet művelni. Collinsnak nagyon tetszett az a magyarázata, hogy a munka az, munka, az Isten kapcsolat és a társas kapcsolat, az odáig vitt, hogy az, ami az Éden kertjébe jellemző, az ahogy majd szaporodtak is, terjedjen ki. Tehát ez a fajta élet, tehát az ember a helyén van bűneset nélkül, és az egész földön ez a fajta teremtésből adódó ajándékok elterjedhessenek. Nagyon érdekes, hogy amit a 6. nap teremtésében az embernél mondott, hogy uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, stb. Az is áll, de itt az édenkert szempontjából leírja, hogy Ádámnak a feladata művel és őrizd a kertet. Tehát először a kertben végezzel, amit kell. Ha a kertben vannak árok, valószínűleg voltak egyébként, tehát ott is. Tehát ez, hogy művel és őrizd a kertre nézve. De ez nem jelenti azt, hogy nem dolgoztak, vagy nem kellett volna majd dolgozni, hogy uralkodjatok a tengerhalain. Erről ugye volt szó. Nekem nagyon kedves, hogy ez az olyan uralom, ami nem kizsákmányolja, hanem ami áldássá lesz. És így érte mondtam azt, hogy az édenkertnek minden öröme és áldása az édenkerten kívüli területeken is valósuljon meg. Az új ég, új föld dicsőségének a leírása Jelenések könyvében nem véletlenül van leírva úgy, majd nézzétek meg, egy csomó édenkertben olvasott kifejezés. Jelenések könyve 21 és 22. részek. Majd nézzétek meg, azért van leírva, hogy megvalósul az, amit Isten eredetileg is tervezett, csak sokkal minősítettebb formában, mert az Úr Jézus is közben mindent elvégzett. Hogyan állsz a munkához? És ugyanilyen rossz egyedül művelni a kertet és őrizni. Nem hogy rossz. Mert a nem jó az embernek egyedül, az azért is volt, hogy ne egyedül kelljen dolgozni. És figyeljétek meg, ha valamit el akarsz végeztetni mással, amit még soha nem csinált előtte, Régen rossz, ha az neki egy követ, hogy olvasd el, tanul meg, azt csináld meg. Sokkal egyszerűbb, nem? Fogod a kezét, és együtt megcsináljátok. És akkor, ahogy te csinálod, abból tanul a másik. És egy példa arra a mai világban is, hogy együtt munkálkodni. És most jön egy parancs. Hogy szól a parancs? Mit parancs Isten az embernek? Nem, azt már azt nem mondtam, nem. A most a... Hogy szól Isten parancsa? Nézzétek meg. Hogy? Furnálom.
Minden fáról egyél.
Igen. Te gyerekek, a parancs nem úgy szól, hogy a jó és gonosz tudás a fáról ne egyél. Nem így szól a parancs, hanem hogy szól. Hangosabban.
Minden fáról egyél.
De hogy egyél?
Bátran.
Bátran egyél. Tehát buzdítja. Tehát, nem az, tehát a parancs nem azt mondja, hogy ezt ne tedd, hanem hogy szól a parancs. Egyél bátran. Tehát ez egy bátorító parancs először. Ez bátorít. Bátran egyél. Mindegyik. Tehát azért csináltam. Egyről ne. És még nincs bűneset. Vagy egy kisgyerek, amelyik ötök gyerekekkel foglalkozik, tudja, hogy kisgyereknek a legrosszabb azt mondani, hogy csak azt ne. Ugye? Tehát akkor simán azt fogja, hagyja az egészet. Tehát nem az a parancs, hogy ezt ne, azt ne. Az ördög erre megy gyámadni kísértésnél. A parancs az, hogy bátran egyél. És most hadd mondjam nektek, mert nektek is, mert nekem is szól. Mert az Úr Jézus megváltott bennünket. Nem az a parancs, hogy ezt neked, azt neked, azt neked. Vannak, amiket nem szabad tenni. Isten soha nem úgy parancsol, hogy ezt ne, azt ne, azt ne. Nézzétek meg, amíg a 10 parancsolat összes igények között, igény is, még azt mondja, ne ölj, amíg ott mindig ott van a pozitív felhang. Hogy mit igen a magyarázatban. Jézus azért is halt meg, azért is támadott föl, tehát azért győzött az Úr Jézus, hogy ez a teremtési bátorító parancsa Istennek megvalósul a ti életetekben is. A kert minden fáról bátran egyél. Tehát ne úgy érd az életedet, hogy jaj, ez se, az se, amaz se, mert hát én hívő vagyok. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Nem azt mondja, hogy minden használ nekem, de nem minden szabad. Minden szabad. Csak tudom, hogy mi nem használ. Hát pont abban élem meg a bűneset után a szabadságomat. Amit itt Ádámnak mond Isten, és csak Ádámnak mondja, Éva már többes számba idézi az ördögnek. Tehát Éva is tudott erről a parancsról. Ádám kapta a parancsot, de Éva is magára vonatkoztatta, hogy bátran egyetek. Tehát, hogy rám is vonatkozik. Éva tudta ezt. De itt csak Ádámnak mondja, hogy ő van csupán a hatodik nap, eseményében most még csak Ádám. A jó és gonosz tudás a fáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Bizony meghalsz, ez a lelki halálra vonatkozik. Erre is vannak, akik itt a testi halált emelik ki, és akkor mindig hozzá kell tenni a konzervatív ikamagyarázóknak is, hogy de ugye a testi halált Isten nem azonnal hajtotta végre, hanem majd később, ugye Ádám 930 évet él. De a halálnak, a lelki halálnak a valósága, példabeszédek könyve 12. rész 28. versei, 23. rész 13. 14. versei beszélnek arról, hogy már az Ószövetségben is a lelki halál gondolata ott volt valósággal. És ezt, hogy bizonnyal meghalsz, a lelkkel abban az értelemben, hogy az Istenre való kapcsolat szakad meg, amíg a lelki halál. És ennek a testi valósága, amikor majd bekövetkezik. Én tehát ezt az értelmezést vallom örömmel. Korábban én itt a testi halálra gondoltam, de én is mindig hozzá kellett, hogy tegyem, hogy Isten kegyelmesen kitolta az idejét, de itt az volt, bizonnyal meghalsz. Tehát azonnal, ami történik. És a jó és gonosz tudás a fájának, hogy mi lehetett, azt nem tudjuk, hogy az, hogy milyen gyümölcs volt, azt se tudjuk, tudjátok, hogy nem alma, meg nem banán, tehát gyümölcs, valóságos gyümölcs, amit Éva vett, és adott férjének is. De azt mondja a harmadik részben Isten, hogy íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudva. Tehát a jós gonosz tudás a fája, az ördögnek volt igazsága abban, amit mondott. Az ördög mindig igazat hazudik, emlékeztet, én ezt így mondtam. Az ördög mindig igazat hazudik. Tehát az ördögnek van annyi intelligenciája, hogy a hívőket nem egy nyilvánvaló hazugsággal akarja átvágni, hanem csak a fél igazságot mondja. Jó és gonosz tudása. Azaz, az ember eldönthette, hogy a jó és gonosz ismerete, ami erkölcsi is, meg szellemi is, azaz, az ilyen módon, Isten nélkül, mert ugye Isten azt mondja, ne. Vagy pedig olyan lehetek, mint az Isten, ilyen értelemben, jót és gonoszt tudom, és nem kell nekem az Isten ehhez. Ez a feloldás. A jó és gonosz tudása fejának szeretem azt kiemelni nektek, hogy én az, hogy Isten nem robotot teremtett, hanem Isten szabadságra teremtette az embert, arra a szabadságra, hogy dönthet vele szemben. Mondhatja Istennek, hogy nem. Vagy cselekedhet úgy, hogy ami nyilvánvalóan az új akarata ellen van. És ez a jó és gonosz tudása fája, tehát ezt a mozdulatot, hogy nekem ahhoz, tehát hogy én eldöntsem, hogy mi a jó és mi a rossz, nekem ez nem kell az Isten. Hát magamtól is, hát hiszen én döntöm el. Ez a gondolat. És nézzétek meg, hogy az egész emberiségnek ez a legnagyobb baja. De még hívőként is, gyülekezeti tagoként is, néha nem tudom, hogy most mi a jó, mi a rossz. Hát hozok egy döntést. Vagy pedig el kell csendesednem, hogy Uram, akkor most mi a jó, mi a rossz. Az a baj, és akkor, igen?
Mert
mégis eltek a fáról, akkor ellen mi most tudjuk, hogy mi a rossz, nem? Igen, csak azért mondta az ördög, mindig igazat hazudik, az ördög azt lehetett elmondani Évának, hogy amennyiben eztek a fáról, megismeritek a jót és a gonoszt. Csak hogy a gonosz, most ilyen értelme mondom, a gonosz, azaz a sátán hatalmába kerül bennünket. Ez a bajom. Hogy mi ismerjük, hogy mi a jó és mi a rossz, csak közben a bűn hatalma alá kerültünk.
Én ezt inkább úgy mondom, hogy van végül is egy Istentől független értékrendünk.
Igen, igen, de ez nem egy, de hozunk, igen,
de ez, valamit jónak, valamit rossznak tartunk. Igen, és ez Istentől független.
De ez igen, igen, de ez nem, igen, Isten. Ez most nagyon fontos, független Istentől, csak az a baj, hogy valamitől viszont függünk.
Igen.
Tehát gyerekek, ez a nagy baj, tehát függetlenek vagyunk Istentől akkor, viszont a sátán függésébe kerültünk a bűn uralma alá, és ez a rettenetes. És gondoljátok meg, is ebből szabadít fel az Úr minket. Tehát képzeljétek, hogy mindegyik, az összes döntésünk elvileg, az összes döntésünk születhet úgy hív emberként, hogy én az Úrtól függök. És bármi, ami velem történik, így történjen. És nekem ez azért, Krisztus, hogy nem akarom, hogy beléd folytani a szót, csak ezt hagyj fejezem ezt a gondolatot, mert ez most nagyon fontos nekem, hogy most így elkezdtem, hogy gyerekek, Isten nem úgy akar bennünket, hogy rád akarja kényszeríteni az akaratát. Ez a csúcs a hívő életben, hogy szabadságom van arra, hogy az Úr akaratán engedelmeskedjek. Nem kényszerít Isten, egyikünket sem. A szabadságban, hogy a Krisztus megszabadítottak, álljatok meg. Mi azt a szabadságot kaptuk, hogy nem vagy a bűn uralma alatt. Hadd rád. Kísért téged is, hát nehogy már Isten döntsön az életedben. Sokkal jobb megoldások vannak. De szabadok vagyunk, és Isten nem kényszerít. Mondtam, hogy az embernek nem kell ismernie a gonoszt. A szó abban az értelmében, hogy kapcsolatba kerül vele. Mert az, hogy mi a gonosz, azt Isten megmondja. Attól ő viszkedj. Isten annyit mondja, hogy ne egyél. Erről a fáll ne egyél.
És a új föld lesz, ott már nem lesz.
Ott nem. Ott nem. Az új föld pont ezért szép, hogy ott nincs bűn, nincs kísértés, nincs sátánnak az uralma. De figyelj, de nagyon fontos, a hívő embernek már most megadatik ez a lehetőség. Neked meg nekem, nekünk, nem kell a rosszat tennünk. Emlékeztek pár, szinte sírva mondom, hogy mondjam így, hogy nem azt teszem, amit akarok, nem gyűlök, azt cselekszem. Új, nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halál testéből, Róma 7 vége. Tehát Pál, nagy Pál, ettől szenved. De akkor is azt mondja a Róma 6-ban, meg a Róma 8-ban, előttem utána, de én szabad vagyok. Csak a valóságban érzem, hogy mennyire küzdök. Hogy valami jót csináltál, és kiderül, hogy mekkora hülyeség volt. Életem legrosszabb döntése volt, még azt hittem, hogy a legjobb. De a teremtés történet azt mutatja, hogy ez a szabadság a mindig lehet az Úr Jézus kegyelméért. És Isten népe is. A lelki halál valóban bekövetkezett a bűneseknél. Az abban látszik, hogy egyből szégyeltik magukat. Félnek az Istentől, ez rettenetes, csak ebben nem megyek bele, mert ez a következő rész. De nekem azért legszomorúbb, hogy Ádám és Éva elrejtőzik Isten elő. Tehát, ez rettenetes.
Itt lehet egy kérdésem?
Igen.
Hogy a, miért ez a fának a neve, hogy jó és gonosz tudása? Akkor még nem volt gonosz, nem?
Pont ez volt egy kis kimondott kérdés.
Igen?
A gonosz olyan értelemben volt, hogy a harmadik részben azt tudjuk meg, hogy a sátán már ott van az Éden kertjében, kísértheti Évát.
Ők már korábban fellázadtak?
Nem, bocsánat, nem, ezt nem mondtam. Annyit tudunk a teremtés történetből, hogy ott még nincs jelen a kísértő. A harmadik rész, ami következő alkalommal lesz, azzal indul, nem azt mondja, hogy hogyan lett a kísértő, hanem hogy van kísértő, és a kígyó, mint állat alakjába öltözve, kísérthet. Azt, hogy mikor és hogyan lett a gonosz, ezt nem írja a Biblia le sehol. Azt látjuk, hogy amikor a hatodik napon megteremti Isten az embert, akkor a végén azt mondja, nem, vigyázz, azt olvasok a Bibliában, hogy a hatodik nap lezárásaként mi van? És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala íme, igen jó, és lőn este és lőn reggel hatodik nap. Aztán jön a hetedik nap, Isten megnyugszik. Tehát ez nagyon fontos. A teremtés történet azt mondja, hogy még nincs az embernek semmi kapcsolata a gonoszszal, és a teremtés leírása szempontjából Isten azt mondja, hogy minden igen jó. Ezért jobb ezt mondani, hogy a Biblia nem írja sehol, hogy mikor és hogyan lett a sátán gonoszszá. Azt tudjuk, hogy a nyugalom napja eljövetelekor Isten még mindent jónak látok, hogy igen jó. Viszont a hatodik napon teremtett első emberpár ott az Édenkertjében, és valamennyi idő után a kísértő már ott van. Jó?
Ez a fa.
Jó, az, hogy az
elültette valamikor.
Hát az fa, az ott van. De ebben nincs benne az, hogy az embernek ismerni kellett a gonoszt. Érted? Jó is gonosz, az most elkölcsi értelemben, nem a sátán keletkezése értelmében. Mert ugye itt fontos, hogy a teremtés történet az nem úgy a semmibe lett leírva, hanem a Mózes által leírva az Isten népének szólóan. És ők már tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak hogy példa, hogy elhagyja a férfi atyát, anyját. Hát ennek most mi értelme van a teremtés történetben? Hát minden látjuk. Értedek, mert akiknek szól, azoknak már van apjuk annyi. Meg apósuk, meg anyósuk. Akkor a jó és gonosz tudása fája, hogy valami olyasmi összevetett tudást, ami csak az Úré volt, és az ember, hogyha nem eszik arról a fáról, akkor azt mondja ki, hogy az én életemben, ennek az egész kérdésnek az eldöntésében az Úr a döntő bíró. Én nem akarok az Úr nélkül, az Úrtól függetlenül bármit is. Tehát én szabad akarok lenni az édenkertben, hogy szabad, de úgy, hogy az Úr akarata érvényesen az életemben. Lelki halál, tehát a bizony meghalsz az Isten nélküli élet lelki halálra, ami ugye a Biblia további részében kiderül, hogy az örök halál pedig az ítélet jellegében. És akkor itt jön a 18. vers. Én az én károli fordítása Bibliámat azért szeretem, mert ott itt úgy van leírva, hogy nincsenek ilyen fejezeteken belüli apró fejezet, alfejezetek megjegyzések, hanem megy sorba a szöveg. Neked van? Hát itt van. Hát bizony, 16-17. Versek, aztán van a 18. az asszony teremtése. Na de figyelj, ha nincsen ilyen, nincs fejezet, tehát csak simán meg. Most gondoljátok, hogy Isten azt akarja leírni az ő népének, hogy hogyan alkottam meg a hatodik napon az embert, és mit mondott az ember alkotásáról? Teremtsünk embert a mi képünkre. Az Isten képűségben benne van, férfivá és nővé teremtette őket. És akkor olvassuk ezt a szakaszt, hát uram, hát az első volt, hogy férfivá és nővé, hát itt most csak az ember, Ádám van. Ráadásul még nem az asszony először. Az a baj már gyanús, tehát azt mondja, hogy férfivá és nővé. Sajnos a hírben gondolkodásban ilyenkor ezt kell mondani, hogy ha amelyik előbb hangzik, lehet, hogy ez a fontosabb. Nem biztos, csak lehet. Férfivá, nem azt mondja, hogy nővé, de most komolyan, nem azt mondja, hogy nővé és férfivá. Férfivá és nővé. És még csak az ember egyedül van. És ki az, aki kimondja, hogy nem jó egyedül lenni, ez az egyik legnagyobb evangélium nekem, nem Ádám mondja ki. Nem Ádám mondja ki. Meg nem a kísértő. Isten teljes mondja egy asszonyt, hogy megkísértessen, mert hát az ember eszemben semmi esélye nem lenne. Bocsánat. Tehát nem. Tehát nem Ádám, hanem Isten maga. Aki pedig azt mondta ki a 6. nap végén, hogy íme igen jó. Tehát ezt olvassa először a hívő ember, hogy íme igen jó, 6. nap. 7. nap megnyugszik Isten. Most részletezően mi van a 6. napon, tehát az íme igen jó előtt Istennek ki kellett azt is mondani előszerint, hogy nem jó. És ez egy óriási mondat. Mert ugye, hogyha elkezdnénk filozofálgatni, hogy az Istennek van valami, ami nem jó. Igaz? Tehát a filozófia, most a jó filozófiai problémáról, mert egy egész alkalom, egy egész hetet eltölthetnénk, ha belegondoltok. Egy filozófus simán beleakadna ebbe. Igaz? De nem a filozófusok vagyunk, hanem...
Nem az megváltoztat a tervé, mert előre kigondolta a teremtést, nem?
Na és?
Nem volt a tervébe benne az asz.
Nem, ez a filozófia lenne. Ez a filozófia lenne, nem ez a filozófia lenne, mert filozófiailag felvethetnénk ezt a gondolatot. A Biblia mit mond? Első rész, teremtsünk embert a mi képünkre. Férfivá és nővé teremtette őket. Tehát rögtön ott van az asszony, férfivá és nővé. És ezért fontos, amivel az egészet kezdtem, hogy a második rész kiegészíti a 6. nap történéseivel, hogy mi hogy történt. És remélem, hogy sikerült eddig is már bennétek elhintenem, hogy Isten csinál mindent, de annyira arra fókuszál, hogy az ember, és nem csak Ádám, hanem Ádám és Éva, mert férfivá és nővé. Tehát az ember teremtése szempontjából mi minden fontos. És ezért mondjak is, hogy nem jó. Tehát ideig elmegy, hogy nem jó. Figyeljetek, mi a bűneset után érezzük már, hogy nem jó. Itt még a bűneset előtt, tehát a teremtésnél, hogy nem jó egyedül lenni. Én így mondom nektek, most ez vigasztalás volt meg magamnak is, ha valamelyikőtök egyedül érzi magát. Ez egy teljesen természetes érzés, ha egyedül érzem magam, mert nem jó egyedül lenni. Én így mondanám, hogy én különbséget szoktam tenni a magányos és az egyedül lét. Tehát valaki magány, én nekem a magányos a negatív. Az, hogy egyedül vagyok, az egy helyzet. De az, hogy magányos vagyok, az már az baj, az lelkileg, az fáj. Meg minden szinten. Tehát nem jó egyedül lenni, benne van a... Most hagyd mondjam így nektek, hogy így állnám, nem teljes. És hogyha te neked valaha okozott gondod az egyedül lét, hozzám hasonlóan, akkor Isten mondjuk, hogy nem jó. Most az a kérdés, hogy a bűneset utáni, már hívő életünk szempontjából, vajon akkor az Úr az igében mit mond nekem, vagy az Úr az ige fényében mit csinál ahhoz, hogy én ne legyek egyedül? És azt mondja itt az ige, hogy alkotok neki hozzáidő segítőtársat. Akik házasok köztetek, nekik ugye most egyszerűbb, mert itt már mögötte vannak annak, aminek vannak, akik előtte vagyunk. És tudjátok, hogy vannak, akik nem házasságban élnek, hanem egyedül létben, és emlékeztek, a 1 Korintus 7-ben olvassuk, hogy mind a kettőhöz kell a kegyelmi ajándék jelve. Tehát az is kegyelmi ajándék, ha házasságban élhetek, az is, ha nem. Mind a kettő kegyelmi ajándék. De azt hagyd mondjam, hogy ha az Úr isteni tervében a házasság ajándékát adja nekünk, házasként mindig izgalmas utána visszagondolni, hogy mennyit szenvedtem, mennyi izé volt, de utána. Még házasok mondják el, hogy amikor még házas vagyok, de jó volt egyedül lenni. Akkor nem szólt senki bele abba, hogy melyik műsort nézzem, jó barozmam, vagy ezeket. Ez a vicc. De ez a vicc része. De értitek, tehát házas, a bűneset után házasságban is van ilyen, hogy előtte olyan nehéz, utána meg... Majd mindenki mondja az, hogy milyen. De a házasként átélni azt, hogy nekem az Úr adott társat, talán könnyebb egy picit, akik köztetek házasok, könnyebb egy picit átérezni ennek a szakasznak, ami most itt van, a mélységét. Én borzasztó ideálisan tudok gondolkodni a házasságról, lehet, hogy ezért szeretek tanítani róla, amikor az ember nincs benne, addig csak az ideálisat látja. De az egész kimbás itt van, hogy nem jó egyedül lenni. És azt mondja, nem azt mondja, hogy Ádám, keresd már valakit magadnak, ma olyan egyedül vagy, és csinálj már, hanem itt is Isten cselekszik. És itt a fontos nekem, amikor ezt mondtam, hogy nincs semmi alfejezet itt nekem a megjegyzésben, hanem Isten alkot embert. És itt is Isten cselekszik. És figyeltek, gondolom te lágod, hogy a házastársam megtalálása keresése, megtalálása, megismerése, vőlegény menyasszony kapcsolat, házasságkötésünk, illetve az utána jövő időszak, egy életen át, ez mind Isten cselekvése. Gyerekek, ez mind Isten cselekvése. Az egyedül létben élés is Isten cselekvése. Ha magányos vagyok én is, az azért van, mert nem bízom akkor az Úrban, akkor valami vagy valaki másra nézek, körülmények, stb., és akkor magányossá válok, mert akkor, tehát érted, nincs ott ez a hitem, hogy az Úr azt mondja, nem jó egyedül lenni. Én ezt most mondtam, én, bocs, Kriszta, most mondta, hogy így van, így van, így. Mindjárt ott vagyunk a döntésnél, de a várjál kiindulás, mert Jézus azt mondta, hogy a bűneset után állapotokban is nézzük mindig, hogy mi volt kezdetben. Ott ugye a legdurvább a válás, szabad elválni. Mi volt kezdetben? Nézzük meg, mondja Jézus. Ez nagyon fontos, figyeltek, a bűneset után a munkánk, az Isten tiszteltünk, meg a társas kapcsolatunk szempontjából sok minden megromolhatott, de a teremtés történet bemutatja, mi volt kezdetben, és ez az alap is. És ebből induljak ki, hogy mit csináljak akkor, ha most utálom a munkahelyemet. Mit csináljak, mert én már nem bírom tovább. Én ezt a munkát utálom. És szeretnék váltani, de attól is egy helyzet, és vagy tényleg a lakás, az is rettenetes, milyennek a szomszédok, stb. És én más nem jól tovább. És dönteni kell, stb. Ez így van. A társasnál azt mondja, nem jó egyedül, és én szerzek neki. És most mondja, hogy segítőtársat hozzáillőt. A segítőtárs, figyeljetek, a segítőtárs, ugye az asszony, a Mózes 5. könyve 33. részében, a 7. versben olvasunk egy segítőtársról. Mózes 5. könyve 33. rész, 7. vers. Csak hogy a segítőtárs, mint szó, milyen mély jelentést hordoz. Ki az a segítőtárs? 5. Mózes 33. hét felolvasott, Gábor, megvan, mert megelőztél.
Ez pedig a Júda áldása, és mondta, hallgass meg, Uram, a Júda szavát, és vidd be őt az ő népéhez. Az ő keze elégséges legyen neki, de légy segítsége az ő szorongatói
jó.
ellen.
Ez a segítsége, légy az ő segítőtársa az ő szorongatói ellen. Tehát az a szó, amit Isten az ember, a férfi segítőtársaként megnevez a teremtéstörténetben, az a szó saját magára, az Úrra vonatkozik, aki, hogy a Júda áldásaként hangzik, hogy Júda segítőtársa szorongatói ellen. A 33. Zsoltár 20. versében is szerepel ez a szó. Tehát az, hogy segítség, az ugye segítség. De amikor azt mondja, hogy segítőtársa, abban benne van, aki segít, de aki személy. Ez azért fontos tehát, hogy az, hogy segítőtárs, ez nem lenézés, ez nem negatív csengés. A bűneset után egy csomó férfi, vagy férj, gondoskodik arról sajnos, hogy a feleség úgy érezze, hogy na te ott lent vagy. Vagy ugye fordítva is lehet, csak azt most ne nézzük. De a segítőtárs, tehát amit Isten magára is használ. Hozzáillő. Én a segítőtársnál ezért mondtam így, hogy segítőtárs sok minden lehet, de hozzáillő csak egyben. Teológiailag én ezt szeretném mondani nektek, ezt vallom, és ha valaki jobbra tanít, akkor kész fog megváltoztatni, de tehát a Biblia alapján azt vallom, hogy egy valaki a segítőtársam, egy valaki, lehetőség sok van, és amikor a házasságkötés pillanata megtörténik, akkor mondja ki két hívő ember, hittel azt, ketten együtt, hittel azt az Úr és a gyülekezet előtt, hogy amit az Úr tett, szerzett, azt mi hittel elfogadtuk, és itt vagyunk. Tehát én megvallom azt, hogy én az Úrtól kaptam társat. Ádám is ugyanezt csinálja, mindjárt ott vagyunk. Csak ezt akarom kiemelni nektek, hogy a bűneset után is áll az, hogy a házasságkötés pillanatában a hívő ember kimondja, hogy társat kaptam az Úrtól. De az Úr szerezte, és akkor nekem ez csúcs, hogy, és hagyd mondjak, akkor kit választ, hogy Isten nem gyenge, nem olyan, aki nem tudja, hogy most mit akar, hanem le akarja írni az ő népének, hogy a segítőtárs megalkotása az nem csak így a kis ujjamból kirázom, és akkor mondom, és lesz, hanem az látszik, hogy Isten, a Teremtő Isten a hatodik napon oda viszi Ádámhoz az állatokat, nevet ad Ádám nekik, de nem talál Isten társat. Nem talál. Azaz Isten először azt látja meg, hogy mi nem, vagy ki nem, vagy inkább a mi nem, vagy állatokról van szó. Mi nem. Valami különleges teremtési aktusra van szükség. Tehát, hogy mondjam nektek, hogy amíg a férfit, az férfit Ádámot formált az Úristen a földporából, az asszonynál mit látunk? Hogy a férfiból kell kivenni valamit Istennek, oldalborda, hússal tölti be helyét, és azt az oldalbordát alkotá, amelyet kivett az emberből, asszonyá is asszonyá. Tehát ez egy teljesen különleges aktus, el kell altatni Ádámot hozzá, tehát Isten különleges módon csinál valamit, amikor az Évát megalkotja. Én ezt a különlegességet akarom kiemelni nektek. Nem jó egyedül lenni, én szerzek neki, és akkor leírja a Biblia, hogy hogyan szerez. És itten bonyodalmak is vannak, mert először Ádám nevet ad az állatoknak, nem azok, tehát ki van mondva, hogy nem, Isten mondja, hogy nem, és akkor utána pedig akkor különleges módon alkotok, és megalkotja Évát. És oda viszi az emberhez. Ez az oda viszi. Ez fontos. Isten viszi oda. Na ez az, ami szép. Hogy ez ma is így van.
Így van. Teljesen én így van. És hiszem, hogy beszélgetünk. Így az merül fel, hogy bennem most teljesen egy mai korban, egy nagyon gyakorlatilag kérdés. Hogy így, akkor megvan az, hogy statisztikai adatok szerint, így a, mondjuk így akár a korosztályunk is, így 50%-ának nincs párja. És hogy, én ezt nem feleltetem meg most az, hogy az Úr Istennel kapcsolatom, szóval én ezt nem úgy érzem, hogy ez egy olyan ajándék lenne, hogyha én jó hívő vagyok, akkor lesz párom.
Ez nem így van.
Nem ezt mondom, de hogy így, szóval erre lehet, hogy nem kapunk pár, mert az Úr Istennek egy olyan titka, amit ő lát abba, hogy most épp így a... Most tényleg nagyon gyakorlatilag én tudományoztam, hogy most Európában így ez a tendencia, és valamiféleképpen így kell a társadalomnak alakulnia. De szerintem, és hogy miért így nekünk ebbe a korszellembe így nagyon sok figyelme van benne, de hogy így akkor ez most így... Szóval ez így felmerül benne, hogy ez akkor
teljesen,
nem tudja, nem lehet felkapcsolni ezt, mert nem a mi hatáskörünkbe tartozik, csak...
Nem, ez nem, figyelj, nem, hallod, köszönöm, hogy ezt mondod. Köszönöm, hogy ezt mondod, ez korszellem, meg kórszellem, és azt szeretném mondani neked, hogy a bibliai történeteket, ha nézed, a bibliai korban is kóros volt ez az egész. A bibliai korban is kóros volt. Jó? Tehát, amit most mondtál, ez igaz volt az ókor. Tudom, ez nekünk nem vigasztaló, csak jelezni akarom neked, hogy a bűneset rombolása épp itt látszik. Meg csak jelzem nektek, hogy az, hogy munka, Isten tisztelet és családi élet, vagy társas élet, vagy házasság, hát ezek a terem Istennek a legkedvesebb gondolata, vagy ajándéka. Hát logikus, hogy az ördög ezt, hát Ádám egyből támadja Évát, hogy aki azt mondja, akit megnyomottál, az vitte el bűnre. Én ezért, figyeljetek, én ezért mondtam azt, amit Jézus mondott, amikor azon gondolkodom, hogy mi is társam, mi van ez a világban, én is benne vagyok, pasaréti fiatalként. Most látok, gondoltam. Tehát vagy én igaz volt a fiatal, tehát benne vagyok. Miért nincs? Nekem az igen nagyon fontos, Jézus azt mondta, nézzük meg, mi volt kezdetben. És akkor látom, hogy Isten milyen fiút alkotott, most akkor mennyit, Isten milyen fiút alkotott, milyen lányt, ők hogyan találkoztak, és akkor én itt a mában, én mit csináljak, ha csináljak. Én nekem annyi tapasztalatom van abból, hogy hogy látom másoknak a pasaréti házasodnak az életét. Figyeljetek, eddig egy hasonló eset sem volt. Tehát, ugye ti viszonylag hamar, mások 7-8 évet várva, tehát annyi eset volt, és tehát ez, mint mondtad, hogy titok, ez titok. Egyébként Pál is így mondja, felette nagy titok ez, Efézus 5. De miből indultam ki? Nem a házassággal indult az egész, hanem Isten hogyan teremti az emberpárt. És a házasságra csúcsosodott ki, mert ezt mondtam, hogy a legfontosabb szavak a 23-24, vagy a versek a 23-24, tehát ott vagyunk, csak a menetét látjuk az Úrnak. Mehet? Persze, ezt mondja, mi
lehetne. Nekem egyszerűen barátnőmmel mondott ez valamit, és ez, hát meg,
mert nekem sem volt egy teljesen világos, aztán lehet, hogy ez csak így van válasz a kérdésre, de megdöbbenéssel konstatáltam, hogy ez nekem azért elég sok minden mögre. Ugye a kettőt én mondtam, most három kezdődik, úgyhogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, fénysóvárak lesznek, kicsekvők, bőgösek, istentárolók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, álmodók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. És ugye számomra az a döbbenetes, hogy itt egy hívőt beszél.
Hát a, persze, persze.
Tehát,
persze.
Hogy nem arról beszél, hogy mi van a világon, vagy nem tudom, hanem egyszerűen, tehát hogy részben az a válasz erre a kínlódásra, pártalálásban szerintem, hogy az utolsó időket éljük, és ez alól mi sem tudunk higgulni. A másik oldalon meg ez, hogy egyébként sajnos mi még, akik a kegyesség látszatát megőrizzük, lehet, hogy mi is azért valami fellemünk magunkban tettünk.
Ez a vágye, azért... várja, amit most mondasz, Magdús, ez már a bűneseti állapotok felől megközelítve a dolgokat. Én azért mondanám azt, hogy engedjétek meg, hogy maradjunk, tehát ne erről beszélgessünk most. Komolyan, figyeljetek, nem az, Magdus, amit mondott, ez fontos, az ige, tehát ige, ami elhangzott. Én azt szeretném kérni, hogy ne arból induljunk, hogy milyen tanács van negatív. Jó, mert akkor nem maradunk ennél. Figyeljetek, a bűneseknél, Magdus, a bűn a harmadik és mindjárt jön, akkor elő kéne hozni ezt nyugodtan. Most komolyan, azért ragaszkodom ehhez, mert ha innen indulunk ki, akkor foglalkozunk a negatívval, haza is kell. De mi van, hogyha lehet, hogy nektek is, ahogy nekem is. Én tudom, hogy mi van még itt nekem, pár percben el tudom mondani. Figyeljetek, sokkal jobban járunk, ti is, én is, meg a hátosok is, hogyha ha azt nézzük, hogy az úr mit tervezett először. És még annál a válasz. Mit csinált Ádám, amikor Isten azt mondta, hogy nem jó egyedül lenni? És azt mondtuk, hogy nem talált Isten Ádámhoz illő társat. Ádám mit csinált közben? Nevet adott az állatoknak. Ádám tette a dolgát. Igen, elfoglalta magát, nem az, hogy tényleg gyerekek, Ádám, figyeltek, Isten vitt Ádámhoz, megtanulni. De most komolyan, most nem az állati jó. Isten állatokat vitt Ádámhoz, mert mi volt a feladata? Tehát azt mondja, hogy nem jó, szerzek neki. És akkor oda viszi Ádám el az állatokat. Isten maga gondolkodott, tehát az van a történet, hogy Isten gondolkodott, hogy nem ez, most hagyd nem sorolom az állatokat, de hogy nem ez az. De közben Ádám nevet ad. Ugye, tehát Ádám nem azért ad nevet, mert hogy vajon ő a társam, hanem ő nevet ad. Tehát ő egyszerűen teszi a dolgát. Ezért emeltem ki nektek, hogy itt Isten végzi a teremtés történetben mindent. Hát egy Isten teremthet. Tehát Ádám nem tud magának asszonyt alkotni. Tehát Isten alkothat asszonyt. És Ádám is mégis ott van a történetben, és ő is cselekszik. Csak nem Ádám a főszereplő, hanem ő azt csinálja, amit neki kell. És ez az eredeti. Én ezt mondom, nem azt nézzük, hogy mit ne tegyek. Most Magdus, tehát Magdus, nagyon fontos, amit felolvastál, ez nagyon áll. Csak tényleg a következő alkalommal menjetek már majd ebbe bele. Csak most nem az a kis, hogy akkor én miben hibázhattam, ha esetleg még egyedül vagyok, vagy hogy legyek még mélyebben hívő? Nem ez a kis, hogy én hogy legyek még mélyebben hívő most, hanem Uram, mi a terved velem? És mit csináljak most? Jó? És lehet, hogy benne van, hogy még egyedül kell lenni egy picit. De lehet, hogy nem. Ezt ki tudja.
Bocsánat, mint
felállás, hogy
csak
együtt menjünk. Mehet? Ó, ez nagyon jó. Mehet, az pozitív. De most pozitív, de tényleg, igen. Az pozitív.
Ez az 1 Korintus
7.
Elvegye. 1 Korintus 1-7. Mert szeretném, ha minden ember úgy van, mint én magam is, de mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is.
Igen, ez a korintusi problémára adott válasz, igen, és most jön ami.
De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint én.
Igen.
És
mehet tovább. Igen.
Házasoknak pedig azt rendelem, nem én, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljék el férjétől. Ha mégis elválik, maradjon házasság ilyenkor, vagy béküljön ki férjével. A férj se bocsássa a feleségét.
És még olvasnod ezt mindjárt?
Többieknek pedig én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, és ez bele akar élni, ne bocsássa el azt. És amelyik asszonynak hitetlen férje van, és ez bele akar élni, ne bocsássa el a férjét. Mert a hitetlen férj megvan szentelve az ő felesége révén, és a hitetlen asszony megvan szentelve az ő férje révén, mert különben a gyermekeinek hitetlenek volnának, most pedig szentel.
Azt hittem, hogy ugrottál talán, mert a...
Nem.
De hallottátok a kegyelmi ajándékot? Hallottátok a szót? Ma akkor én nem figyel. Bocsánat, akkor én nem figyeltem. Ja, jó, bocsánat, akkor én nem figyeltem, oké. Jó, bocs. Annyira koncentrált, nem figyel. Tehát a kegyelmi ajándék után elhangzik az, hogy a hívő, tehát megtér ugye a házaspár egyik fele, és akkor, hogy maradjanak együtt. Tehát, hogy az, hogy hívővé lettél, és a házastársa még nem tért meg, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell házasságban élni, mondja Pál, korintusiaknak, ahol problémák is voltak. Tehát kegyelmi ajándék. Az ember a helyén van, és teszi azt, amit ő tehet, de az látszik, hogy Ádám nem tud, tehát Isten nem talál társat, és ezért jön ez a különleges aktus, elaltatja Ádámot, kiveszi, és itt, innen kapcsolom, amit már mondtam, hogy megalkotja Évát, és oda viszi az emberhez. Ő viszi oda. És ebben benne van az, hogy a mai világban ti keresitek meg, mi keressük meg a lelkivezető tanácsol talán, vagy akár, mi értetek? Tehát ószövetség időben ugye a szülők szerezték a házastársakat, tehát az mázdi volt a gyerekeknek, ha... Igen, de értitek? De nem az, az a fontos, hogy most mi nekünk kell csinálni dolgokat, de a eredet azt mutatja, hogy amit én csinálok azért, hogy megismerhessem a társamat, lányként vagy fiúként is, ennek a fényében azt mondja, az Úr hozza oda. Az Úr hozza oda. És ezzel a hittel kell lennetek, hogy akit én megismerek, vagy akivel elkezdek ismerkedni, aztán lehet, hogy nem lesz belőle semmi. Lehet, hogy az esküvünk napja előtt egy nappal mondjuk, hogy mégsem. Volt már ilyen. Ezért mondtam nektek, hogy a házasság, a hívő emberek házasság kötése pillanata az, mai Magyarországon vagyok, amikor amit az Úr adott, azt hittel együtt kimondani. Tehát az Úr viszi oda, és amikor oda vitte az ember, és mondta az ember, itt viccesen szoktam mondani, hogy szerelem első látásra, csak ugye ószkori szavakkal, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ha költők lennénk, akkor lehet, hogy kicsit szebben fogalmaznánk a mai magyar nyelven, de ebben benne van, hogy csúcs, bombázó, stb. Tehát értek, tehát gyönyörű szép. A csontomba való csont, testemből való test pedig azt jelenti, hogy aki érzem a kapcsolatot, tehát azt, amit a később a szövetség is jelez, amikor a házasságban, amikor beszél a profécia, Malakiás könyve például szövetség. Egység, szövetség. Tehát csontomba való csont, testemből való test. Ez egy tipikus kifejezése a személyességnek, a szeretet kapcsolatnak. És azért mondtam, hogy most viccesen bombázó, hogy értitek, tehát, hogy Éva az a maga teljességében tetszik Ádámnak. És azt mondja, asszony embernek neveztessék. A héberben az is, a férfi, issá az asszony. Ugyanabból a szóból van. Tehát ez is jellemző, hogy még a boldal-boldál formát is tenni, és a szó ugyanabból a szóból származik, nőnemben. Asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Miért a férfi az első? Azt látjuk a történetben, hogy nem az asszony ad nevet Ádámnak, hanem Ádám ad nevet az asszonynak. És az 1 Korintus 11-ben, Korintus 1-11. Részében erre hivatkozik Pál. Az, hogy miért a férfi az első, erre az a válasz, hogy nem tudjuk. Nem derül ki a teremtés történetből, hogy miért a férfi az első. Az derül ki a teremtés történetből, hogy ő az első. Ez most fontos. Kérdezhetitek bármikor, hogy miért a férfi az első. A teremtés történet azt mutatja be, hogy így lett megteremtve. És erre hivatkozik Pál, Korintus levében, meg a Timóteushoz írt első levél második része végén.
Tehát az mondtad, hogy
szíva, hogy Isten viszi oda, azt mondta a
férfihez.
Itt kimondott szerintem egy kicsit, hogy igen, hogy elkezdett ismerkedni, akkor utána persze kiderült az
Isten. Így van, az a mai világban.
Ha Isten odahozza az asszonyt, ez nem lehet az, hogy tehát, hogy ott is Ádámnak feltűnt, hogy ott van Éva, meglátta, de megszólította, nem tudom.
Igen, persze, tehát, hogy persze szólt hozzá, persze. Az,
hogy persze Isten cselekszik, és akkor mi csak várjuk, hogy fiúként is.
Igen.
Hogy nem tudom, történjen valami, hogy lehet, hogy ahol
persze. Mondjuk így. Ezért fontos, tehát ezért fontos, hogy Isten persze. Cselekszik, figyelj, ezért fontos, Isten cselekszik, és Ádám mondja. Ez nagyon, de nem, ez a ugyanaz mondani, hogy te mondasz, hogy Isten cselekszik, ő csinál mindent, és Ádám mondja ki, hogy csontom, nem Isten mondja, hogy Ádám, én már csontodból való csont, testedből való test, nevezd el asszonynak. Nem. Azért mondtam, hogy akkor is Ádám cselekedett, amikor még az állatokra nézve mondja ki a bibliai történet Istenről, hogy de Isten az embernek hozzájutását nem talált. Isten nem talált. És akkor jön Éva, megalkotja, és Ádám kimondja, hogy ő már az. Csak azt akarom ezzel, figyeljetek, azt a terhet akarom a szívetekről levenni, hogy én a egyedül lét, tehát hogy nem ő egyedül lennem, ezt átérzem talán. És én ebből kiindulva próbáljak valamit csinálni. Az egyedül lét terhe a teremtés történetben kit zavar? Nem Ádámot. Lehet, hogy zavarja, csak nem ez jön a teremtés történetben, Isten zavarja, hogy nem ő egyedül. És ő akar valamit csinálni. Nekem ez ad sok felszabadult gondolatot. Az egyedüllétet is másképp lehet nekem is elhordozni, mikor ez világos lett. Hogy nem Ádám mondja, hogy uram, olyan egyedül vagyok, csinálna valamit, nem tudom tovább, hanem Isten zavarja, és ő cselekszik, és Ádám a helyén van, és végig a helyén van Ádám, és amikor neki kell, akkor teszi. A Bibliában a többi része oda van írva, hogy egy fiú hogy csinálja, meg egy lány is hogy csinálja. De ez most nem itt van. Hagy fejezzem be akkor a teremtés történetet, mert most jön még egy szép. Tehát Ádám, ugye mondtam, hogy 23. 24. versek, Ádám kimondja, és akkor a Szentíró megjegyzése, annak okát elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, ragaszkodik feleséged, és lesznek egy testé. Ez egy gyönyörű mondat. Ha lehetne majd egy külön alkalmat erre szervezni, én azt szeretném csak kimondani, hogy itt a írásmagyarázók szerint itt Mózes, amikor leírja ezeket a dolgokat, akkor megjegyzi ezt is. Azért szép, mert benne van, hogy mi már olyan korban vagyunk, Izrael népeként, akik apával, anyával rendelkezik. És ez a ragaszkodik, ez az Úrhoz való ragaszkodásnak is a szakkifejezése lesz, majd ragaszkodj az Úrhoz. Amikor valaki paráználkodott testi vagy lelki értelemben, akkor ennek a versnek a vers elleni vétek jön elő. Korintusi levélben. A ti testetek a bennetek lakozó szent lelk temploma, 1 Korintus 6. Miköze van a... Tehát azt mondja Pál, hogy tettitek meg, hogy mondom magyarázva a szakaszt, bementek egy korintusi bálvány templomba, ahol van egy kultusi, ahol vannak a kultusi paráznák, és vagy női paráznák, és bementek, paráználkodtok, azaz szexuális kapcsolatot létesítettek, valakivel, azt mondja, aki az Úr, aki a paráznával egyesül, egy test vele. És erre az igére hivatkozik Pál. Tehát, és aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Minden mondom, hogy miért akarom ezt nektek kiemelni, most bűneset utáni dolgot mondtam, mert kérdés szokott az lenni, hogy a szexualitás öröme, ami ma nagyon fontos, az mikorra van. És vannak hittantanárok, lelkipásztorok, teológusok, akik azzal érvelnek, hogy a házasság előtt is nyugodtan lehet. Meg azt, hogy ne paráznák, hogy 10 parancsolati parancs, hát az sok félét jelent, abban nincs egy értelme benne, hogy nem lehetne, hogyha szeretjük egymást. És hadd mondjam nektek, hogy az egész Biblia fényében, ahogy a Jézus maga is hivatkozik erre az igére, ez a 24. vers, az egész Bibliafényben egyszerűen elmondható, hogy Isten a szexualitást a házasságba adta, az ebből a egyetlen versből egyértelműen látszik, és erre épül minden más. Lehet, hogy ti magatok is hallottatok nagyon kedves lelkipásztortól, hittantanártól mást. Én most a teremtés történet egészen miatt akarom kijelenteni nektek, ezt vallom is, és úgy mondom, hogy az egész Biblia a fényében. Hogy, és miért ez a fókusz? Megvan az-e, férfivá és nővé teremtette őket első rész. És akkor megvalósul a bűneset után is a házasság öröme, apját, anyját elhagyja, ragaszkodik, és lesznek egy testé. Az egy test az nem csak a szexualitás, sőt, az egy test elsősorban az a lelki egység, ami lelki-szellemi egység, és ennek a kicsúcsosodása a szexualitás, amit a házasságról szóló könyvben mindig olvashattak is. A lelki egységnek az örömét abban akarom én igazolni, hogy a Mózes 5. könyve 24. részének első versében arról van szó, hogyha megházasodik egy fiatalember, és megtámadja az ellenség Izrael, fiatalember egy évig nem vihető katonának akkor sor, hogyha az ellenség megtámadta Izrael. Ne tegyenek rá társadalmi felelősséget, azért a kávéfolytást ajánlva lányoknak, majd ha esküdtök, azt mondja, hogy boldogítsa a feleségét. Az újfordítás azt mondja, hogy együtt örüljenek. A kávéfolytás feladatot ad a férfinak. Jó? És az a jó, hogy mind a két jelentés áll, most ez egy kicsit vicces volt, de ez komoly, tehát mind a két jelentés áll, én azt szerettem, amikor az, hogy a férj egy évig ne csináljon más, boldogítsa a feleségét. Mert megvalósul itt vagyok a végén, a teremtés csodája. Hogy azért adja Isten ezt, az egészet azért csinálta Isten, hogy kimondhassa, hogy íme igen jó. És az íme igen jó azután lett kimondva, amikor megalkotta Évát is, ott volt az emberpár, Ádám kimondta, hogy ő kicsoda, és a 24. versben a Biblia a teremtés történetbe beleírja a házasság titkát. Ez egy vers, de ez hihetetlen mély. Ezért mondom, hogy tényleg lehetne külön alkalmat szervezni erre. És elmondom nektek, hogy őszintén én tudom, hogy nagyon jó házasságról szóló könyvek vannak, de én azt tudtam tanácsolni a fiatal párnak, akik én beszélgetek, hogy olvassák a könyveket, és csomó, főleg az amerikaiakban egy csomó gyakorlat, módszer, de én azt szoktam mondani, hogy érdemesebb inkább nézni először, hogy a Bibliában milyen alapelvek vannak, milyen igazság, sokkal mélyebb szerintem. Na, a módszer az azt nézi általában bűneset után, hogy hogyan kell egymást elviselni, és a többi. Én meg azt mondom, hogy nézzük meg, mi volt eredetileg, nézzük meg ennek a versnek a mélységét, mert az egész teremtés történet ide csúcsosodott ki. A teremtés koronája tehát nem az asszony, még csak nem is az ember vagy a férfi, hanem a társas ember, vagy a házas ember ebben az értelemben most itt. És az, hogy ez milyen szép kapcsolat volt, mezítelnek voltak, és nem szégyelték. Azaz, Istennel is, és egymással is egy teljesen tiszta, nyílt, szeretett kapcsolat. Kettő, négy, öt mondat. A teremtés történetben látszik a kozmosz szépsége és értéke, az egész univerzum és az emberért. Benne van a Föld értéke, ahol élünk. Ebbe a Földbe jött el Jézus, a bűneset miatt is kellett ez. Benne van az élet értéke és az örökölet értéke. Benne van a teremtési rendekből, amiket elmondtam. Tehát ez a társas lény, házasság, család, barátság, munka, Isten tisztelet, Isten dicsőítése. És a teremtés történet, amikor leíratott, Isten tervében benne volt, hogy majd a új teremtésnek is ez megadja a jellemzőit. Ugye a bűneset után idódott le ez az egész, és a jelenségekkel bemutatja, hogy milyen az új teremtés. Tehát az egész Bibliát átfogja ez. A Biblia első két része és a Biblia utolsó két része teremtés, új teremtés. Köszönöm, hogy ilyen türelmesek voltatok. Én magam így zártam. Lehet beszélgetni, vagy kérdezni, vagy imádkozni, két óra van. És az imádságban is, hagyd mondjam nektek, ha van kellettek imádkozni, már pedig legyen, akkor lehet kérni is, meg könyörögni, de azért ez a téma oda vezet, hogy adjunk már hálát is, jó? Hát adjunk hát az Úrnak, mert sok jót adott nekünk.